Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Reális esély van az 1000 eurós minimálbér és az 1 millió forintos bruttó átlagkereset elérésére 2028-ra, ha a magyar gazdaság tervezett magasabb növekedési üteme megvalósul és az infláció kiszámíthatóan alacsony szinten tartható, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Szomba Sándor jelezte, hogy a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma tárgyalásokat folytat a jövő évi, illetve a következő 3 évi bérek alakulásáról. A kormány célja, hogy a minimálbér 2027. január 1-ére elérje az abban az évben várható rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át, ami a mostani számítások szerint 370-375 ezer forint körüli összeg, ismertette az államtitkár. Ezt évente 12%-os emeléssel el lehet érni, az emelkedés évenkénti pontos mértéke ugyanakkor a gazdasági növekedéstől függ, hívta fel a figyelmet. Hozzátette, hogy ebben konszenzus van a felek között. Növelni kell a nemzetközi fejlesztési bankok szerepét a válságok kezelésében, ennek érdekében jobb, nagyobb és hatékonyabb intézményekké alakítjuk át őket, mondta a pénzügyminisztérium csütörtöki közleménye szerint Varga Mihály, a G20-as pénzügyminiszterek és jegybankelnökök tanácskozása után Washingtonban. A pénzügyminiszter, aki az ülésen az EU tanácselnöksége képviseletében vett részt, hangsúlyozta, a G20 pénzügyminiszterek és jegybankelnökök elfogadták a Nemzetközi Fejlesztési Bankok fejlesztését célzó 3 pilléres javaslat ütemtervét. Varga Mihály elmondta, hogy a multilaterális fejlesztési bankok bővíteniük kell finanszírozási kapacitásukat, miközben biztosítják hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságukat. A Rimaszombati úti kollégium értékesítésének leállítását és új lakásépítési modellprogram bevezetését javasolja a Podmanicki mozgalom frakciója a fővárosi közgyűlésnek. Vitézi Dávid, a frakció vezetője, ma Facebook oldalán azt írta, Budapesten lakhatási válság van, ezt ma már a kormány és az ellenzék is kimondja. Hozzátette, olyan előterjesztést nyújtottak be a fővárosi közgyűlés jövő heti ülésére, amely a Kelenföld kollégium értékesítésének leállítását és egy új lakásépítési modellprogram bevezetését szolgálja. Mint írta, meg kell őrizni, és lehetőség szerint lakás vagy kollégiumi férőhely céljára kell a jövőben hasznosítani a főváros tulajdonában álló azon ingatlanokat, ahol a telek vagy akár az épület erre alkalmas. Ezért is kezdeményezik a Kelenföld melletti Rimaszombati úti kollégium épület értékesítésének leállítását. Hozzátette, emellett olyan bérlakás programot kell kidolgozni, ahol a megfizethető bérlakás állományt az ingatlanfejlesztői szektor érdekeltétételével alakítják ki. Csaknem 46 ezer hamis parfümöt találtak a pénzügyőrök egy kamionban a gyulai határátkelő helyen, közölte a NAV az MTI-vel. A közlemény szerint a jármű a bemutatott okmányok alapján fűnyíró alkatrészeket, üvegeket, kamerákat, szekrényeket és heggesztőgépeket szállított Görögországból Lengyelországba. Azonban a rakomány átvizsgálásakor ismert márkajelzésű parfümöket találtak, melyek hamisítványok voltak. A pénzügyőrök 45.840 üveg jogsértő parfümöt foglaltak le, melyek csaknem 2 milliárd forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Ipari jogvédelmi jogok megsértése miatt eljárás indult, áll a közleményben. Az év utolsó zarándoklatát tartják Mátra Verebély Szentkúton szombaton. A Szent Hubertus búcsún vadételfőző versenyt is rendeznek a Nemzeti Kegyhelyen, tájékoztatta a Nógrád vármegyei búcsújáróhely, ma az MTI-t. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a Nemzeti Kegyhely évente 300 ezer látogatót fogad a búcsú szezon alatt, amelynek végét minden évben a Szent Hubertus, azaz az erdészek és vadászok zarándoklata jelenti. Az év utolsó búcsú búcsújának különlegessége, hogy vadételfőző versenyt is rendeznek, ahol az ősi erdők titkos íze és a konyha művészet mesterei találkoznak. A búcsú előtti napon, pénteken konferencián lesz szó arról, hogy a klímaváltozásnak milyen hatásai lehetnek a nagy vadak élőhelyeire. Végül az időjárásról. Hazánk észak-keleti felén egyre inkább derült időre számíthatunk, a keleti szél döntően mérsékelt marad, de helyenként lehetnek élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul, de a tartósan felhős borult nyugati-délnyugati tájakon néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni-eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. miértrádió.hu.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont az Imádság Közösség cigánypasztoráció mottóval október 18-án megrendezett országos cigánypasztorációs konferenciának. A találkozó ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor a találkozó mottójáról szólva arról beszélt, hogy Szent Lukács evangélista mutatja be leghitelesebben az imádkozó Jézust. Ternyák Csaba érsek atyát hallják.
Szent Lukács evangélista ünnepe van. Azé a Szent Lukácsé, aki a 4 evangélista közül egyedül emlékezik meg arról a történetről, amelyet a mai evangéliumban hallottunk, hogy Jézus elküldte maga előtt 72 tanítványát azért, hogy hirdessék az örömhírt. És aztán, amikor visszatér ez a 72 tanítvány, ezt már nem hallottuk a mai evangéliumban, Jézus felújjongott, örömében így imádkozott: áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és az egyszerűeknek, a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki. A 72 tanítvány egyes magyarázók szerint egy szimbolikus szám, illetve adtak neki szimbolikus jelentést. Az ókorban úgy vélték, hogy 72 nép létezik a világon, és ez a 72 tanítvány szimbolizálta azt, hogy Jézus evangéliuma minden nép számára meghirdetésre került. Senkit nem szabad, senkit nem lehet kizárni ebből az evangéliumból. Mindezt a bölcsességet, ezt az okosságot Szent Lukácsnak köszönhetjük, aki, mint tudjuk, tudós ember volt. Orvos volt és történész is, aki tudományos módszerekkel szerkesztette meg az evangéliumát, ő maga írja az evangélium elején, mindennek gondosan utána járt. Valóságos gyűjtő munkát végzett azért, hogy az evangéliuma minél teljesebb, minél hitelesebb legyen, minél inkább visszaadja azt a názáreti Jézust, az ő leghitelesebb arcát, akit hirdetünk, akit hirdettek, akit az evangéliumok be akartak mutatni. Lukácsnak köszönhetjük azt, hogy ma itt az egyetemen mi is tanulni jöttünk. Egyetemi szinten szeretnénk megtanulni azt, amiről a mai találkozónknak a mottója beszél. Imádság, közösség, cigánypasztoráció. Hát az imádságról Szent Lukács tud a legtöbbet az evangélisták közül. Erről beszélünk majd legtöbbet, erről beszélek én is legtöbbet. A másik a közösség. Az apostolok cselekedeteiben úgy beszél Jézus követőiről, a közösségről, és erre utalt a Szentmise könyörgése is, hogy egy szívvel, egy lélekkel. Egy volt a tanítványoknak a szíve és a lelke. Ez jelenti az igazi közösséget. Amikor tehát mi közösségről beszélünk, akkor nekünk is erre kell törekednünk, hogy egy szív és egy lélek legyünk. És érdekes, hogy Lukács evangélista már a szívről beszél. Mint egy elővételezi Alakok Szent Margitnak a látomását, aki a barokkorban, a 18. illetve a 17. században a Jézus szíve tiszteletet elkezdi terjeszteni. Mert Jézus szívében tudunk mi is egy szív, egy lélek, igazi közösség lenni, ha Jézushoz válunk hasonlóvá. Az imádságban tudunk leginkább Jézushoz hasonlóvá válni. Ahogy a mai evangélium után, amit nem olvastunk, Jézus felújjongott, imádkozott, áldalak téged, Atyám, mert elrejtetted ezeket. Szent Lukács evangélista, a mai napnak a szentje, mutatja be nekünk leghitelesebben az imádkozó Jézust az evangéliumokban. Tőle tudjuk leginkább, legmagasabb szinten megtanulni az imádság művészetét. Egy kutató úgy fogalmazta meg, hogy Jézus számára az imádság volt lelkének a lélegzése. Olyan fontos volt számára az imádság, mint a lélegzetvétel. Úgyhogy talán nem is kell arra gondolni, hogy Jézus kötött imádságokat imádkozott volna. Nyilván megtette ezt is, hiszen járt a zsinagógába is, imádkozta a zsoltárokat. De az ő számára az imádság az az Atyával való közvetlen kapcsolat volt. Ezért jegyzi meg Szent Lukács több helyen, hogy az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Mint egy egyesült az Istennel, és ilyenkor megváltozott. Mert nem a tanítványaival együtt, bár sokszor közösen mentek föl a hegyre, Olajfák hegyére, máshova, ezt maga Szent Lukács is elbeszéli, de aztán külön vált tőlük, és ő külön egyedül imádkozott. És amikor visszajött, akkor szinte nem ismertek rá. Olyan élményük volt, mint amit a színeváltozásban írnak le. Az is egy ilyen imádsága után fedezték fel, hogy a ruhája is, az arca is megváltozott, ragyogó lett. Az Istennel való kapcsolat annyira átformálta, annyira átalakította őt, hogy teljesen meg tudta mutatni nekik Isten fiúi mi voltát. Hogy voltak esetek, amikor már tényleg nem az ember Jézust, hanem az Isten fiát, a messiást, az üdvözítőt látták benne. Ezért volt az, hogy az egyik ilyen imádsága után, amikor visszament a tanítványaihoz, arra kérték: Uram, taníts meg minket is így imádkozni. És akkor tanította meg nekik a mi atyánkot. Azt mondja, amikor ti imádkoztok, így imádkozzatok: mi atyánk. Érdekes módon nem azt mondta, hogy amikor imádkozunk, akkor így imádkozzunk: mi atyánk, imádkozzatok velem. Megmutatkozik ebben sajátos módon Jézus Isten fiúi öntudata, mi volta, hogy ő más módon, egészen sajátos módon nevezheti atyának az Istent. Mert ő volt az egyszülött fiú. És ez az egyszülött fiú részesített bennünket is a saját fiúságában. Mi is Isten gyermekei lehettünk. Minket is felhatalmazott arra, hogy így szólítsuk az Istent: mi atyánk, ti így imádkozzatok. Ő úgy imádkozott: Abba, atyám. És tudjuk, csak utalni szeretnék rá, hogy ezzel a kifejezéssel, amit megőrzött Szent Márk evangélista, megőrizte ezt az eredeti arám kifejezést, hiszen tudjuk, Jézus nem héberül, hanem arámul beszélt, és ez az arám szó megmaradt az evangéliumokban. És ez azt jelenti, úgy fordítjuk általában, hogy atyám, atya. De valójában nem ezt jelenti. Valójában azt jelenti, hogy apuci, édesapám. Tehát úgy, ahogy egy kisgyermek, egy pici gyermek megszólítja az édesapját. A legbensőségesebb, a legcsaládiasabb módon. Ilyen kapcsolatban volt Jézus a mennyei atyával. És Szent Lukács leírja, végig ő tudatosan utána járt ezeknek, hogy Jézus minden nagy döntése előtt, amikor az apostolokat keresztelésekor, amikor az apostolokat kiválasztotta, amikor a leprás meggyógyítása után köszönetet mondott, amikor megkérdezte, hogy kinek tartanak engem az emberek, és Péter azt mondta: te vagy a Krisztus, az Isten fia. Mindezek az alkalmak imádságos alkalmak voltak Jézus számára, de hiszen az egész élete imádság volt. Úgyhogy mi tőle ezen a mai napon, Szent Lukács ünnepén, és az egész nap lényegében erről szól, tudom, hogy a következő előadások is ezt a témát fogja megpendíteni, ezt járjuk körül, hogy milyen fontos számunkra az imádság. Sokszor félreértjük az imádságot, és leginkább ezt kell megtanulnunk Jézustól, hogy számára az imádság az nem az Isten akaratának a megváltoztatására irányult. Sajnos mi gyakran visszaesünk ebbe, hogy a kérő imádságaink azok gyakran arra irányulnak, hogy az Istent akarjuk megváltoztatni. Jézus arra tanít bennünket, és erről szól az is, hogy megváltozott az arca, ragyogóvá lett, hogy ő változott meg az imádság hatására. Nem az Isten, nem az Atya akaratát akarta megváltoztatni, hanem az imádságban belesimult az Isten akaratába. Ez az igazi imádság. Ez az, amit imádságnak nevezhetünk. Az a másik, amit sokszor mi is gyakorlunk, az amit így ír le jeles költőnk Vörös Sándor néhány szóval, de szívbemarkolóan: pult volt nekünk az oltár. Mi a pult? Ahol adnak, vesznek. Ahol pénzért, imádságért, egy elmondott imáért cserébe kérünk valamit. Ez nem imádság, ez kereskedés. Az imádság az, amikor mi változunk meg, amikor akarjuk keressük Isten akaratát. Ez volt az olajfák hegyi imádsága, amikor azt mondta, Uram, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen, hanem a tied. És amikor belenyugodott, amikor elfogadta, magáévá tette, hogy az én akaratom az, ami a tied, akkor béke költözött a szívébe, és akkor visszament a tanítványaihoz, és készen állt arra, hogy a mennyei atya akaratát teljesítse, amelyik a mi megváltásunkra irányult. Ez az, amit ma az imádság, a közösség, a cigánypasztoráció révén megtanulhatunk. És ha az imádság így átalakítja fokozatosan a mi életünket, hogyha egyre jobban megismerjük és keressük az Isten akaratát, a ránk vonatkozó akaratát személyesen, a közösségeinkre, a családunkra, akkor egyre inkább, egyre hitelesebb Krisztus követők lehetünk. Kérjük Szent Lukács evangélistát, hogy járjon közben értünk. Ő, aki olyan hitelesen mutatta meg számunkra, hogy mit is jelentett Jézus számára az imádság, tanítsa meg nekünk is, hogy ezen a mai napon és életünk többi napján is az imádság a számunkra ne annyira teljesítmény legyen, mint inkább Isten dicsőítése. Hát ugye az imádság az rávetül tulajdonképpen az egész életünkre. Átformál bennünket. Nem csak az Istennel való kapcsolatunkban, hanem egymáshoz való kapcsolatunkban is. A kérő imádságban valamit kérünk. És annak van egy szava, egy jellegzetes szava, ami úgy hangzik, hogy kérlek. Kérlek, tedd meg ezt. Mert csak kérünk azért a kérő imádságban, akkor is, hogyha Isten akaratát keressük. És hogyha bekerül, tudatosan bekerül a szótárunkba. Sajnos ma sok ember nem ismeri ezt a szót, hogy kérlek. Kérlek, tedd meg nekem ezt vagy azt. Néha azt mondják, megcsinálhatnád. Csináld meg, tedd, ugye megteszed. Milyen szép az a szó, hogy kérlek. Tudatosan használjuk ezt a szót, hogy kérlek. Más lesz az életünk, és más lesz, akit megkérünk valamire, annak a válasza is, hogyha ilyen szépen tudjuk ezt tenni. Hát ez a kérő imádság. Aztán van a hálaadó imádság is, amiben köszönetet mondunk. Köszönetet mondani az nem leszállni valami vélt piedesztárról. Sokan úgy vélik, hát miért köszönném meg, hát az a dolga, hogy megtegye. Nem. Megköszönni az bennünket nem tesz kisebbé, ha valakinek valamit megköszönünk. Nagyobbá tesz. A hálaadó imádság, amikor Istennek megköszönünk valamit, akkor gazdagabbá, nemesebbé, értékesebbé tesz bennünket. És hogyha ezt rávetítjük emberi kapcsolatainkra, és tudunk tudatosan, minél gyakrabban köszönetet mondani, akkor szebb lesz az életünk, szebb lesz azoknak az élete, akik között élünk. Tehát volt már kérőimádság, volt hálaadás, és van még engesztelés. Engesztelni, bocsánatot kérni, kiengesztelni valamit, valakit. Hogyan történik ez? Ennek mi a szava? Bocsáss meg! Bocsáss meg! Tudjuk-e az Isten felé mondani az imádságainkban, minden szentmise elején? Bocsáss meg! És egymástól tudunk-e bocsánatot kérni? Kérlek, köszönöm, bocsáss meg! És van még egy. A dicsőítő imádság. Ahogyan Jézus azt mondta, dicsőítelek téged, atyám, mert elrejtetted ezeket. Milyen szava lehet a dicsőítő imádságnak, az emberi kapcsolatainkra kivetítve, tudunk-e együtt érezni azokkal, akiknek valami jó dolog történt az életében, vagy pedig irigykedünk? Tudjuk-e azt mondani, gratulálok, hát ez nagyszerű, hogy ezt milyen szépen megoldottad, milyen jól csináltad. Kerüljön be minél gyakrabban a szótárunkba az, hogy gratulálok. Aki az Isten tudja dicsőíteni, az tudja embertársai felé is ezt a szót kimondani, gratulálok. Így a kérő, engesztelő, hálaadó, dicsőítő imádság nem csak az Istennel való kapcsolatunkat alakítja át, hanem emberi kapcsolatainkat is. Segítsen bennünket ebben, Szent Lukács evangélista. Amen.
Anyák Csaba érsekatyát hallották. A nap során számos cigánypasztorációs gyakorlatot, közösséget ismerhettek meg a konferencia résztvevői. Ezeket az előadásokat rádiunkban folyamatosan műsorra tűzzük majd, és hamarosan a Szent István Televízió internetes felületein is elérhetővé válnak. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Mára búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise. Hívjuk segítségül a szent lelket a házasságban is. Főhajtás Szent II. János Pál pápa előtt Péteri szolgálata megkezdésének 46. évfordulóján. Isten itt van közöttünk címmel interjú Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel a színódusi tapasztalatairól.
Ferenc pápa katekézise. Hívjuk segítségül a szent lelket a házasságban is. A szerdai általános audiencián a pápa folytatta a Szentlélekről szóló katekézis sorozatát. Ezúttal a lélekről, mint Isten ajándékáról, valamint a házasság szentségéhez való kapcsolódásáról elmélkedett. A gyermekek nagyon szenvednek, ha szüleik elválnak, vagy hiányzik a szeretet a kapcsolatukból. A jegyes oktatásban el kellene mélyíteni a spirituális felkészítést is, javasolta a Szentatya. Múlt szerdán arról beszéltünk, hogy miként valljuk meg a Szent Lelket a krédóban.
Dello Spirito Santo proclamamo nel credo.
Az egyház azonban nem állt meg ennél a rövid hitvallásnál, hanem a nagy egyházatyák és egyházdoktorok jóvoltából mind keleten, mind nyugaton tovább folytatta a gondolkodást. Ferenc pápa a latin hagyományhoz kötődő tanítás néhány morzsáját osztotta meg a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel, hogy lássák, miként világította meg a Szentlélek az egész keresztény életet, és azon belül is a házasság szentségét. Ennek a tanításnak fő szerzője Szent Ágoston volt, aki kidolgozta a Szentlélekről szóló tanítást. Ő abból a kinyilatkoztatásból indult ki, hogy Isten szeretett.
Dio e amore.
A szeretet feltételez valakit, aki szeret. Valakit, akit szeretnek, illetve magát a szeretetet, mely egyesíti őket. A Szent Háromságban az Atya az, aki szeret. Ő a forrása és eredete mindennek. A Fiú az, akit szeretnek. És a Szent Lélek a szeretet, ami összeköti őket. A keresztények Istene tehát egy, de nem magányos Isten. Ő a közösség és a szeretet egysége. Ezt a gondolatmenetet követve javasolta valaki, hogy a Szent Lelket ne a Szent Háromság harmadik személyének hívjuk, hanem inkább többes szám első személynek.
La prima persona plurale.
Más szóval tehát ő az Atya és a Fiú isteni mi-je, az egység köteléke a különböző személyek között, az egyház egységének alapelve, vagyis hogy több személyből egyetlen testet alkot. A szerdai audiencián a pápa arra mutatott rá, mit üzen a Szentlélek a családnak. Mi köze lehet a Szentléleknek a házassághoz? Tette fel a kérdést a Szentatya, majd így válaszolt. Nagyon sok, talán a leglényegesebb, és most megpróbálom elmagyarázni miért. A keresztény házasság az önajándékozás szentsége, melyet férfi és nő egymásnak ad. A Teremtő is így gondolta, amikor megteremtette az embert saját képmására, férfinak és nőnek teremtette őket. Az ember pár ezért az első és legelemibb megvalósulása a szeretett közösségnek, ami a Szent Háromság.
Della comunione d'amore che è la Trinità.
A házas feleknek is többes szám első szemét kellene alkotniuk, a mit. Egymással szemben, mint én és te állni, a világgal szemben pedig, beleértve a gyermekeiket, mint mi. Milyen szép hallania, hogy egy anya azt mondja a gyerekeinek, apád és én. Ahogy Mária mondta Jézusnak, amikor 12 évesen megtalálták a templomban. És hallania, hogy egy apa így szól, anyád és én, mintha egyetlen alany lennének. Milyen nagy szükségük van a gyerekeknek, a szülőknek erre az egységére, és mennyire szenvednek, ha ez hiányzik. Mekkora szenvedést okoz nekik, ha a szüleik elválnak, mondta fájdalommal a pápa. Ahhoz, hogy megfeleljen ennek a hivatásnak, a házasságnak szüksége van annak a támogatására, aki maga az ajándék, az önajándékozás mintaképe.
Anzi, il donarsi per eccellenza.
Ahol belép a Szentlélek, ott az önajándékozás képessége újjászületik. Senki nem állítja, hogy nagyon könnyű ezt az egységet elérni, főleg a mai világban. De ez felel meg a Teremtő elképzeléseinek, ezért természetében rejlik. Persze könnyebbnek és gyorsabbnak tűnhet, ha homokra és nem sziklára építünk. De Jézus megmondja nekünk, milyen eredménnyel jár ez. A homokra épített házasságok következményét sajnos saját szemünkkel látjuk, az árát pedig elsősorban a gyerekek fizetik meg. A gyerekek szenvednek a válás vagy a szeretet hiánya miatt. Sok házasra elmondhatjuk, amit Mária mondott Jézusnak a galileai Kánában. Nincs több boruk.
Non hanno vino.
A Szentlélek azonban tovább folytatja a lelki szinten a csodát, amit Jézus tett a mennyegzőn, vagyis a megszokás vizét az együttlét új örömévé változtatja. Ez nem kegyes illúzió, hanem az, amit a Szentlélek tett sok házasságban, amikor a házasfelek úgy döntöttek, hogy hozzá fohászkodnak. Nem volna rossz tehát, ha jogi, pszichológiai és erkölcsi természetű információk átadása mellett a jegyes oktatás során ezt a lelki felkészítést is elmélyítenék, a Szent Lelket, mely egységet teremt, állapította meg a pápa. Egy olasz közmondás úgy tartja, tra moglie marito non mettere il dito. Ne avatkozz férj és feleség dolgába, szó szerint ne tedd közéjük az ujjad. Isten ujját azonban közéjük kell tenni, a Szent Lelket, zárta a szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Főhajtás Szent II. János Pál pápa előtt Péteri szolgálata megkezdésének 46. évfordulóján. 1978. október 22-én 46 éve iktatták be Szent II. János Pál pápát Péteri szolgálatába. Köszönjük őt neked, Istenünk! Olvasom a homíliáját, ahogy a távolról jött krakkói érsek a galileai halásztól örökölt küldetését értelmezte első pápai szentbeszédében, amikor Péter hitvalló szavait ismételte. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péter arámi anyanyelvén szólt, mély, átélt meggyőződéssel, de szavainak forrása nem benne rejlett, azokat nem test és vér nyilatkoztatta ki, hanem az Atya. Épp ezért azok a szavak a hit szavai voltak. Megjelölik Péter küldetését Isten népe történetében, és attól kezdve a hit ilyen megvallása az egyház dimenzióját jelzik, amihez Jézus szava társul az emberhez. Te Péter, szikla vagy, és én rád építem egyházomat. Te vagy, szól kettőjük párbeszéde, és a 46 évvel ezelőtti örökös így szól magáról. Péter római székében ma egy új püspökül, aki nem római. Egy püspök, Lengyelország fia, aki ettől a pillanattól kezdve római lesz. Igen, római. Azért is, mert egy olyan nemzet fia, amely történelme hajnalától kezdve évezredes hagyományain át élő, erős, elszakíthatatlan kapcsolatban állt Péter székével, és amihez mindig hűséges maradt. Ó, Isten kifürkészhetetlen titka! Kérdem, mi is rejlik ebben a személyes vallomásban? Az, hogy Karol Vojtyva önmagát nem saját magában értelmezte, hanem nemzetében, az egyházában, és így indult el Krisztus formájú pásztorbottyából a kezében, hogy kopogtasson az egész világ ajtaján. Nyissátok meg, tárjátok ki kapuitokat Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának. Ezért az egész egyház ma a Szent Misében hálásan így imádkozik: irgalmasságban gazdag Istenünk, aki Szent II. János Pál pápát egész egyházad elüljárójául rendelted, engedd kérünk, hogy tanítása által oktatva megnyissuk szívünket Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának üdvöt hozó kegyelme előtt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Isten itt van közöttünk címmel interjú Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel a színódusi tapasztalatairól. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Mohos Gábor püspököt, aki színódusi részvevő immár több mint 3 hete. Ez a részvétel és bizonyos szempontból ez a menet, ez kimerítő, fáraszó számotokra, püspök atya?
Én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mindenképpen intenzív, nagyon intenzív ez az időszak. Van benne egyfajta fáradtság is, főleg szellemi fáradtság, de ugyanakkor van benne valami frissesség, öröm is. Tehát a lelkülete az valahol ellensúlyozza azt a részét, ami meg ugye igénybe veszi az embert szellemileg, ugye egészében véve, hiszen idegen nyelven, sok nyelven, sokat figyelni egymásra, az mindenképpen egy nagyon igénybevevő
tevékenység. Ezt az lehet látni?
Én azt hiszem, hogy ezt tapasztaljuk. Nem mindenki egyformán, ugye nem vagyunk egyformák, nem mindenki egyformán mutatja ezt ki, de én azt hiszem, hogy ez alapvetően tapasztalható.
A te kis csoportodban hányan vagytok? És picit mesélj róluk.
Igen, hát 2 csoport is volt az elmúlt időszakban. Én arról beszélnék, amelyik az elején volt, meg amelyikben most vagyunk így a végén. Ez most az aktuális csoport. Ebben 11-en vagyunk, illetve egy 12. Ilyen moderátor szerepet betöltő hölgy van. Ez egy olasz nyelvű csoport. Benne van például egy braziliai bíboros, aki Latin Amerikának a lelkiségét, meg az ottani egyházi helyzetet képviseli. Nála nagyon sok a szegény az egyház megyében, aki azt mondja, hogy nem egyszerűen szegény, az szinte már nyomor, és ez a, mondjuk nála a lakosság 80%-a, tehát egy ilyen területet képvisel. Aztán van egy mexikai püspökünk is, ő szintén a latin-amerikai lelkületet hozzá számunkra, aztán van egy horvát segédpüspök, ugye közeli vidék, aztán van egy olasz kapucinus püspök, aki valójában a Közel-Keleten, az Egyesült Arab Emírségekben az ottani katolikus közösséget vezeti, ami egy nagyon-nagyon sokszínű közösség. Megkérdeztem, hogy milyen rítusok vannak ott, azt mondja, az összes, amit el tudunk képzelni. Tehát akár világ különböző tájéről nemzeti hovatartozás szerint, akár a katolikus egyházon belüli hagyományok, rítusok szerint is nagyon sokszínű a közössége. Aztán itt van nálunk a Coco Palmerio bíboros úr, aki már nyugállományban van, de az egyházjognak a téje, a törvénymagyarázó pápai tanácsnak volt korábban a vezetője. Zuppi bíboros úr is nálunk van, aki az olasz püspöki konferenciának az elnöke, bolonyai érsek. Akkor van Meyer püspök úr Augsburgból, aki a német egyházat és valóságot képviseli. Oder püspök úr lengyel, a Lengyelországnak a képviseletében van itt, illetve az egyik képviselője, hiszen ők többen is vannak. Aztán itt van még a csoportunkban a Ningüel bencés atya, aki katalán, de az aténi bizánci ritusú, vagy keleti ritusú püspökségnek a püspöke. És van még egy nővér, fadul nővér, aki pedig Egyiptomból, a Közel-Keletről ezt a színfoltot képviseli a
és
csoportban.
És akkor tartozik Mohos Gábor is, a magyar püspökök közül egy. Együtt figyeltek egymásra, hallgatjátok egymást, aztán jönnek a szünetek, amikor lehet kávézni, beszélgetni egymással. Születnek barátságok,
Én azt hiszem, hogy olyan fajta barátság, ami ilyen nagyon mély, ahhoz több idő kell, de olyan fajta nyitottság, egymásra odafigyelés, egy-egy mosoly, tehát egy mélyebb kapcsolat mindenképpen kialakul, különösen a csoport tagjai között, hiszen itt azért hosszú időt töltünk együtt, és megosztunk egymással mélyebb gondolatainkat is a hitünkkel kapcsolatosan, az egyházra, az egyház jövőjére vonatkozóan, tehát mindenképpen mélyülnek a kapcsolatok.
Kialakult-e az a bizalom, hogy ki elmeri mondani a maga személyes véleményét a többiek előtt?
A mi csoportunkban ez elég jól működik, csoportfüggő is.
A kritikára is gondolok, hogy az is elhangozhat?
Nyilván itt azért alapvetően be vannak csomagolva a dolgok, tehát nem esünk egymásnak, hanem egy udvarias, finom stílusban, de tényleg el lehet mondani. Én azt hiszem, én úgy látom, hogy tényleg. És azért, amit elmondtam itt a csoportok alapján, igen sokszínű a csapat, és nagyon sokféle valóságot képvisel, vagy olyan helyről jön, ahol nagyon eltérőek a körülmények, de ezt ki tudja fejezni, és én azt látom, hogy elég befogadó a közeg így egymás meghallgatására, és talán ez az egyik legszebb tapasztalata a szinódusnak, ez a nyitottság befogadása, meghallgatása egymásnak.
Mint hogy ez egy hosszú folyamat, tavaly kezdődött, most van a második záró fejezete, mi az, ami nektek és neked különösen erőt ad és úgy bátorít?
Jobban tapasztalom most, mint tavaly, nyilván tavaly is így volt, hogy a Jóisten itt van köztünk. Ezt valahogy most egy kicsit kézzelfoghatóbban élem meg, tapasztalom a mindennapi szinódusi munkánk közepette.
Tehát, hogy ez egy kegyelemmel teli Istentől megáldott millió meg út, valami ilyen érzés?
Hogy Isten itt van közöttünk. Isten itt van közöttünk. És ez leginkább ott tudom tetten érni, amikor a hozzászólalásokban valahogy így felcsillan a hit, és ez a legkülönfélebb hozzászólásokban meg tud jelenni. Nyilván nem mindegyikben egyformán, nem mindenhol egyformán éli ezt meg az ember. Vannak olyan hozzászólások, ahol ezt kevésbé érzékeljük, de összességében én azt hiszem, hogy sokféle formában ezt így megtapasztaljuk, hogy Isten szeret minket, mégiscsak az ő egyháza vagyunk, a magunk sokszínűségével, különbségeivel, de mindannyian az ő szeretett gyermekei, és ő atyai szeretettel itt van köztünk.
Milyen tapasztalatok, felismerések születtek ez alatt a 3 hét alatt, amelyek úgy jelentősebbek számodra?
Nekem mindig tágítja a látókörömet egy-egy ilyen alkalom, megismerve olyan embereket, akik egészen más kulturális, de ugyanakkor mégiscsak katolikus valóságot jelenítenek meg a szemükön, a tapasztalataikon keresztül. Tehát nekem mindenképpen ez ilyen szempontból egy nagyon pozitív tapasztalat, illetve ez segít jobban értékelni magunkat, elhelyezni magunkat ezen a nagy palettán, ahol az egész világ megjelenik, elhelyezni magunkat, a saját értékeinket jobban észrevenni, arra jobban építeni, és megbecsülni azt, amink van, amit kaptunk, például a tanúságtevő áldozatot hozó előttünk járó generációktól.
Ha ki kéne emelni, és ki lehetne emelni egy mozzanatot, amely beszédesen, mint csepp a tengerben tükrözi az egészet, ami neked olyan fontos volt, mit mondanál el?
Ezen gondolkodtam, és nem csak egy mozzanatot emelnék ki, hanem a mi csoportunknak az egységét, ami nem magától értetődő. Tehát ma dolgoztunk, amikor ezt fölvesszük ezt a beszélgetést, ma dolgoztunk tegnap a záró dokumentumhoz benyújtató módosító indítványokon, és gyakorlatilag az összes módosító indítvány, független attól, hogy ki vetette fel a csoportból, utána átbeszéltük, időnként kicsit módosítottunk rajta, tehát tényleg egy valódi csoportmunka volt, de a végén az összeset egy hangulatra elfogadtuk, ez messze nem minden csoportra jellemző. Tehát tényleg bele tudtunk helyezkedni egymásnak a fölvetéseibe, tudtunk segíteni azt jobban megformálni, kicsit átalakítani, de a végén mindig egy olyan konszenzusra jutottunk, hogy mindannyian egyetértettünk annak a módosító indítványnak a formájával, a tartalmával.
És kedves biztos atya, pár nappal a szinódus zárása előtt, mi az, amit örömmel viszel haza, és szeretném megosztani papjaiddal, híveiddel?
Én leginkább én úgy fogalmaznék, hogy hívő egymásra való odafigyelés, tehát ez nem egyszerűen egymás meghallgatása, ez a Szentlélekben való beszélgetés, ha ez tényleg működni tud, és ez rajtunk múlik, hogy működik-e, tehát hogy mi hogyan vagyunk jelen mindannyian, akik egy csoportot vagy egy nagyobb közösséget alkotunk. Én ezt szeretném valahogy hazavinni, nem olyan egyszerű, mert én átéltem itt valami tapasztalatot 2-1 hónapon keresztül, azt nem olyan könnyű csak úgy, hogy is mondjam, hazavinni és ott beültetni a gyakorlatba, ezennel egy komolyabb kihívás.
Egyébként tervezed azt, hogy elmész közéjük, mesélsz nekik a szinódusról?
Hát nekem már vannak meghívásaim, amikor hazamegyek különböző helyekről, már hívtak, hogy megosszuk, vagy megosszam a szinódusnak a tapasztalatait. Szóval visszatérve, ez a hívő odafigyelés. Volt egy ilyen megfogalmazás itt a szinódus során, hogy azt keressük együtt, amitől lángol a szívünk, mint az Emmauszi tanítványoknak, amikor Jézussal találkoztak, hogy úgy figyelünk oda egymásra, hogy közben azt keressük, hogy a Szentlélek hol lobbantja lángol a szívünket, egyikünkét is, másikunkét is. Tehát azt hiszem, hogy ez a legszebb tapasztalatok közé tartozik, ez nem mindennapos itt a színodosan se, de időnként az ember ezt jobban tetten tudja érni, és azt hiszem, hogy ezt kellene valahogy átmenteni. Hát a legnagyobb kihívás itt az egész színodossal kapcsolatban, nagyon szép gondolat, hogy hallgassuk meg egymást, mindenféle szinten figyeljünk jobban egymásra, csak ez a 24 óra, amiből egy nap áll, ez korlátoz meg bennünket, tehát meg kell élnünk azt is, hogy sajnos itt a Földön azért a Mennyország tökéletességet sose fogjuk tudni megvalósítani.
Köszönöm ezt a beszélgetést, a tapasztalatok megosztását, és még hajrá, sok erőt hozzá, és akkor aztán utána egy örömteli megosztást azoknak, akik szeretettel várnak haza.
Köszönöm szépen!
A Mohos Gábor püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Napverse.
A közelítő tél. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint. s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia. S zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegy boltozatin néma homály borong, bíbor tirzusain nem mosolyog gerezd. Itt nemrég az öröm vígdala harsogott, s most minden szomorús kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, enyész. Lassanként koszorúm bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszom. Még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel az több kikelet soha. Sem béhúnyt szememet fel nem igészheti Lollin barna szemöldöke.
Berzsenyi Dániel Közelítő tél című versét Besenyei Ferenc előadásában hallották. Berzsenyi Dániel egyházas hegyén született 1776-ban, középbirtokos nemesi családban. Édesapja Berzsenyi Lajos földbirtokos jogot végzett, mégsem folytatott ügyvédi gyakorlatot. Komoly férfi volt, aki nagyon szerette a klasszikusokat, elvonultan élt. Gazdaságát vezette és olvasgatott. Úgy hitte, hogy gyenge és beteges fiának először fizikailag kell megerősödnie a birtokon, és csak azután kezdhet tanulni. Így Berzsenyi 12 évesen kezdte meg tanulmányait Sopronban, az evangélikus líceumban, ahol inkább testi erejével tűnt ki, mint sem szorgalmával vagy jó magatartásával. Az apja hatalmától szabadulni akaró ifjú házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, és felesége Sömjéni birtokára költöztek. Titokban írt verseit barátja Kis János lelkész elküldte a korszak irodalmi vezér alakjának, Kazinczy Ferencnek. Berzsenyi felbuzdult a széphalmi mester dicséretén, és egy kötettel lépett a nyilvánosság elé. Kölcsey Ferenc negatív kritikája azonban kedvét szegte, de egyébként is egyre kevesebb verset írt. Legfőbb céljává az vált, hogy Kölcseynek méltó választ adjon. Tanulmányokba kezdett, hogy költészetét a bírálattal szemben megvédhesse. Ez végül 1825-ben jelent meg Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel. Poetikai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit. Élete végén egyre magányosabban élt birtokán Niklán. Berzsenyi a legnagyobb magyar lirikusok közé tartozik, kiváló ódaköltő, és a klasszikus ódának nálunk legnagyobb mestere volt. Berzsenyi Niklán hunyt el 1836-ban.
A nap imája.
Hozzád menekülök, ó Uram, nevedre kérlek, amelynek fénye beragyogja az eget és a földet, tégy engem arra képessé, hogy alávessem akaratomat annak, amit te rendeltél parancsaid útján, hogy ne érezzek más vágyat, csak azt, amit te kívánsz legfőbb hatalmad erejében, ne akarjak mást, csak azt, amit te rendeltél szent akaratoddal.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!